Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Varga Balázs, vagy ahogy oly sokan ismerik, Zero.
Nekem nagyon érdekes volt, hogy végül is ez egy, mégis a két külön terület, tehát a koncertszervezés, a kulturális élet és a jegyértékesítés. És a koncertszervezésben beszéltél a növekedésről, erre majd szeretnék rátérni, de most maradjunk a jegynél. Itt a növekedést látod, vagy igényled? Vagy fontos feltétele, hogy egyre nagyobb legyél?
Hát a fejlődés az egy valid igény szerintem.
De a fejlődés sok mindent lehet.
Igen, nem.
Piaci méret növekedést.
Az egy jó dolog, ha ez megvan, de a célokat inkább csapaton belül, vagy a partnerink hálózatán belül tudjuk megfogalmazni, hogy mi szolgáltatásban hova szeretnénk fejlődni, és nyilván ezt kell gazdaságilag validálni. Ennek egy 10 éves most ez a cég, ennek van egy, az elején egy ilyen ösztönszerű fázisa, és aztán pedig egyre tudatosabbá válik, ami azt jelenti, hogy mondjuk a gyors, impulzív sikerek azok most már kevésbé jönnek, de egy alaposabb, jobban keretezett belső rendszer kialakul, ami viszont egy jobb munkahelyé teszi az egészet, illetve egy megbízhatóbb szolgáltatássá.
Tehát ezzel lehet stabilizálni? Ti most a stabil időszakban vagytok? Gondolom volt az elején egy felfutás, amiről beszéltél.
Igen, igen. Én azt érzem, hogy most ebbe a korszakba lépünk be, ami nyilván egy nagy változás, akkor jobban struktúrálódik az, hogy kinek mi a feladata, körülírjuk jobban a munkaköröket, és az építkezés és az új tagok felvétele is már jóval tudatosabban működik, nem a baráti körbe vagy a szakmai ismertségi körbe, hanem mondjuk olyan szempontok alapján is, hogy az adott jelölt mondjuk személyiségben vagy képességekben hogyan illeszkedik a jelenlegi csapatba, kell a jelenlegi csapaton valamik irányba ezt húzni, és ahhoz milyen típusú karakterre van szükségünk, tehát hogy ezt is nézzük most már, nem csak azt, hogy ki akar nálunk dolgozni.
Akkor mondok egy másik megközelítést, hogy arról van-e szó, vagy lehet erről szó, hogy valaki kreatívnak érzi magát, de talán nem bizonyult eléggé és kiemelkedően kreatívnak, elmegy egy ilyen, mondjuk egy háttércéghez, de egyre inkább közelebb szeretne, ő is szeretne végül is kreatív lenni, művész lenni, csak ebből az irányból közelít, hogy ez nem okoz-e bármilyen, látsz-e ilyen típusú karriereket, és nem okoz-e problémát a működésben?
Szerintem ez belefér, és főleg úgy, hogy azért a zenei szintér legtöbb részén azt látom, hogy sokan több kalapot hordanak, és több területen próbálnak érvényesülni, valahol a kreatívabb, valahol a kevésbé kreatívabb oldaluk érvényesül. Amíg 4-5-en dolgoztunk, addig azt hiszem, hogy a cégnél addig mindenkinek minden tudására és képességére szükség volt ahhoz, hogy ellássuk a feladatokat, illetve mindenki mindent csinált. És aztán, ahogy elkezdtük struktúrálódni, úgy próbáljuk azt még a régi csapatnál is visszatérő módon megvizsgálni, hogy egyébként amivel ő foglalkozik, az neki most mennyire jó, mennyire testhez álló, milyen energiát vesz az életéből, vagy hogyan kell alkalmazkodnia a helyzetéhez, és hogyan érinti őt a csapat változása, illetve amikor megbővítjük a csapatot, akkor pedig már látjuk, hogy milyen típusú emberre van szükség, és erre használunk is külső szakértői segítséget is.
A te neved, mert te találtad ki, összefonódik a Fekete Zaj fesztivállal. Azt hiszem egy ilyen, hát legalábbis a sajtó kedvence. Nem tudom, hogy mondhatom, hogy az ország kedvence, mert viszont ez egy kicsi fesztivál, tehát ez egy szűkkörű fesztivál, de mindenki nagyon-nagyon pozitívan beszél erről. Amikor olvastam erről, én még nem jártam ott, akkor engem az ragadott meg, hogy azért szervezted a Mátra aljába, mert jó volt a környezet. És azt gondolkoztam, hogy miért játszik szerepet a környezet egy ilyen fesztiválban, egy ilyen zenei fesztiválban? Tehát hogy jutott eszedbe, hogy ezt egy meghatározó elemmé emeld a művészi produkciók mellett?
Szerintem a művészi produkciók és az ő hallgatóik is igénylik ezt, mert általában egy réteg zenei szintéren nem mindig azzal dolgozunk, hogy minél többen bulizzanak arra a koncertre, vagy arra az eseményre, hanem vannak ezek, tehát vannak olyan műfajok, ahol el is tudsz ebben mélyülni szépen, személyes térre van szükség, és egy olyan hely, ahol kellően hangosak lehetünk, de kifele nem zavarunk senkit, viszont aki eljön látogatóként, az közel van a természethez, és ebben a közegben élvezheti a kedvenc zenekarait és műfajait, az egy elég ideális felállás. De ebben nincs túl sok gazdasági szemlélet, és ezt fel kell építeni a fesztiválnál, hogy valamennyire ez is hangsúlyt kapjon. Biztos, hogy lenne infrastruktúrálisan vagy eladhatósági szempontból ennél jobb helyszín, de azt gondolom, hogy a fekete zaj azt a Mátrába találtuk ki, és most már ott is fog maradni. Azon kell dolgozni, hogy ez egyébként gazdaságilag is egy ugyanúgy feltartható sztori legyen, ahogy környezetileg az.
Hát ebben volt egy-két buktató, vagy akár hullámvölgy.
A volt az nem jó szó, de nem van. Az úgy az jobb.
És mert meg is szűnt néhány évre, most nyilván a helyszín, a kemping felújítása miatt is, de én úgy értettem, hogy anyagilag is ez egy nagyon nehéz ügy volt, de aztán újra és újra nekilendültetek, és az persze adódik a kérdés, de nem lehet megkerülni, hogy mégis akkor, ha egyszer megszűnt, anyagi nehézségekkel szembesültél, láttad, hogy ez problémás, akkor miért vágtál bele újra és újra?
Hát mert voltak emberek, akiken látszott, hogy nekik annyira fontos ez, hogy ők a köztes években tenni akarnak azért, hogy ez a kis mátrai mini fesztivál ez életben maradjon, és ők elkezdtek fekete zaj osztálykirándulás néven olyan kis bulikat szervezni, amikhez nekik nem volt szervezői tudásuk, de mégis azt mondták, hogy belevágnak, csak hogy életben maradjon a név, meg az a közösség. És ez szerintem egy ilyen nagyon példaértékű dolog.
De ez iránt éreztél felelősséget? Mert igen. Ez az ő ügyük. Oké. Okay. Tehát egy kicsit persze ez ilyen már-már cinikus megközelítés, jó, a srácok, nektek tetszett, csináljátok. Nekem ez már nem fér bele, én megyek a saját utamon.
Hát, de ez a fesztivál egy szívügy is. Tehát, hogy aki ebben benne volt, valaha akár fellépőként, akár szervezőként, vagy önkéntesként, az mindegy kicsit magának érzi, és ezt most már tudatosan ennek mentén visszük, hogy akiknek köze van az ajhoz, ők tényleg elkötelezettek legyenek, és ne egy tucat fesztiválként kezeljék ezt, kapjanak a saját igényeik szerint többet, mint egy átlag fesztiválon, de az, hogy ez a fesztivál tud-e ahhoz növekedni, hogy ez picit gazdaságilag is fenntarthatóbb legyen, az egy nagyon jó kérdés, mert mindig azt látom, hogy nemzetközi szintereken ennél egyszerűbb infrastruktúra mellett ez egy sokkal jobban eladható sztori.
Akkor nálunk miért nem?
Kicsi a szintér. Azt gondolom, és
kicsi a piac?
Kicsi a szintér ezekben a rétegzenékben, és mellette van egy olyan rész, amit nem feltétlenül csak kritikusan tudok mondani, de az emberek egy része nem szívesen mozdul már ki a saját környezetéből. Ez lehet, hogy részben a COVID miatt alakult ki, hogy megszokták, hogy nem utaznak sokat. Nyilván gazdaságilag is van egy olyan része, hogy drága dolog több napig fesztiválozni, ott szállást, ételt, italtra költeni, belépőre költeni, utazásra, és ez nem mindenki engedheti meg magának. És hát ugye ezt is valamilyen szinten a kereset kínálat szabályozza, hogy meddig nőhet egy fesztivál, csak a kis fesztiváloknak az a buktatója, hogy ilyen 1-2-3 ezer fő alatt nagyjából ugyanarra az infrastruktúrára van szükség minden szinten, és nem mindegy, hogy ez a fesztivál 1000 vagy 2000 fős.
Tehát az ember kis autó, hogy azért nem fele annyiba kerül a fele akkora autó, mert sok ugyanaz kell bele.
Igen. És ez a
fajlagos költségek azok viszonylag magasak.
Ezek magasak, vagy például a dolgozói szám is, hogy hány ember dolgozik ott a fesztiválon, annyi
tehát
ember.
Tehát kell biztonsági személyzet, technikai személyzet,
orvosok. Ha kétszer annyian lennénk, akkor se kéne sokkal több személyzet. Ezért fájdalmas, hogy nem sikerül egy picikét egy 20-30%-kal növekednünk, mert akkor ez egy ilyen vígan működő történet lenne, ami hogyha hoz egy kis nyereséget, akkor azt visszaforgatnánk valamibe, installációba vagy programba. Ez nem nehezen akar jönni, vannak sikeresebb, meg kevésbé sikeresebb évek. Pár éve megléptük azt, hogy amiket klubkoncerteket szervezünk, azt is bevittük a Fekete Zaj brendje alá, és akkor így azokkal együtt próbálunk egy ilyen egész évben működő közösséget fenntartani online és személyes formában is.
De ha szívügy, akkor nem mindegy, hogy ez anyagilag jó, vagy nyilván vannak határok, tehát itt akkor jól értem, profit igények nincsenek.
Én örülnék, ha nem lenne ott minden Fekete Zajos beszélgetéstek a szélén az, hogy jaj, de kreatív, jaj, de szép helyen van, jaj, de jók a programok, jaj, de jó ott lenni, de nem gazdaságos. Tehát, hogy ezt én örülnék, hogyha arról beszélhetnénk legközelebb, hogy egyébként pénzt keresünk a Fekete Zajjal. Nekem személyesen nincs szükségem arra, hogy ezzel a fesztivállal pénzt keresek. Aki a stábból vagy szolgáltatók közül ezt megfogalmazza, azt ki tudjuk fizetni a fesztivál költségvetéséből, de mellette nagyon örülünk annak, hogy sokan önkéntes alapon dolgoznak a fesztivál sikeréért, és ebben is szerintem nagyon jó nemzetközi példák vannak, és próbáltunk ebből az önkéntes kultúrából a Zajba is behozni, úgyhogy hogy mondjam, szóval az nagyon-nagyon őszintétlen megnyilvánulásán, hogyha azt mondanánk, hogy nem számít az, hogy mennyit bukunk, mert számít, meg számít, hogy, és én nagyon örülnék neki, hogyha ez egy nyereséges fesztivál lenne. Tehát, hogy így más kérdés az, hogy valószínűleg visszaforgatnám, mert tényleg nem ebből akarok élni, de közben nagyon tisztelem azokat a nemzetközi szervezőket, akik egy rétegzenei fesztivállal meg tudják azt teremteni, hogy néhány embernek főállású munkát adjanak, vagy ők maguk megéljenek belőle. Ez egy borzasztóan tiszteletem értő dolog.
Azért is nyilvánvalóan fontos szerepetek van a kultúrában. Ugye nyilván ez implikálja azt, hogy az a zenei műfaj, amivel ti foglalkoztok, az a kultúra része. Te minek tartod magad a magyar kulturális életben? Hogy látod magad?
Még mai napig koncertszervezőnek hívom magam, vagy ilyen zeneipari háttérembernek. Én azt hiszem, hogy ezek így a legegyszerűbb megfogalmazások, mert sok mindennel foglalkozok ezen a területen belül, és nagyon szívesen beszélgetek is a többi szereplővel, hogy nekik milyen a munkájuk, és milyen az életük ebben. És nekem mindig az érzésem, hogy ez ilyen számomra ez csomagként működik jól, hogy ott van az életemben a Fekete Zaj, ott van a Tixa, ott vannak a zenekarok, akikkel foglalkozok, és ez a menedzsment kérdés, ez most nagyon sokat foglalkoztat. És...
Hát igen, a Vágtázó Halott Kémek menedzsere vagy, ezzel az egyetlen zenekarra foglalkozol, ugye?
Hát nem, már nem. Már tehát nem. Így nagyon sok éven át csak a VHK-t menedzseltem, és mai napig egyszerűen elképesztően jó ilyen család feelinget tud adni a zenekar, és...
Te része vagy az együttesnek? Vagy azt mondta, hogy
hát
család.
Nem zenélek, de például amikor a 15 éves együttműködésünket most így ünnepeltük, mert az a Fekete Zajon volt az első koncertünk, és akkor így a zenekar azzal lepett meg, hogy szépen fellögdöstek a színpadra, és nyakam voltak egy gitárt, hogy rúzzak együtt velük, de nem tudok amúgy gitározni. Szóval meg akár ilyen funkcionális dolgokban, akár a kreatív folyamat bizonyos részeinél úgy működik a zenekar, hogy abban én is egy tagként működök velük. Nyilván vannak olyan dolgok, amikért csak én felelek, meg nyilván vannak olyan dolgok, amikben semennyire nem szólok bele, mert hogy nyilván abban, hogy milyen zenét én, abban nem fogok beleszólni. De én azt gondolom, hogy jók az ilyen típusú menedzsment szerepkörök, ahol tagként működik a zenekarral, a menedzser is. Nem mindenhol kivitelezhető, és van, ahol magának a zenekarnak egy jóval hierarchikusabb működésre van szüksége, vagy csak úgy tud működni. Én szeretem azokat a zenekarokat, ahol ez a család szellem megvan, de bizonyos munkafolyamatokban ki kell alakítani a hierarchiát, mert nem fulladhatunk káoszba. És
rendetlenség nem lehet nyilván.
Igen, mert azt nem várhatom el a zenekar tagjaitól, hogy a zenealkotás meg a koncertezés közben ők Excel táblákba is elvesztenek, és vagy megtervezzék a pontos menetrendjét egy napnak, abban nyilván a menedzsmentre támaszkodnak, meg van egy csomó más olyan terület, ahol szükség van. Tehát zenekar is miniben egy vállalkozás, és csak nem ez a fő motiváló tényező legtöbb esetben egy réteg zenénél, hanem az, hogy ez a család érzés, vagy ez a közösségi érzés ez működjön, és akkor ha vannak ezzel gyakorlatilasabb teendők, akkor azokra is legyenek módszerei a zenekarnak, vagy olyan ember, aki segít benne. És én nagyon sokáig nemet mondtam minden menedzsment megkeresésre, és aztán egy 2-3 évvel ezelőtt ez egy picit elkezdett változni bennem, olyan kreatív történetek részese lehettem, hogy egyszerűen nem tudtam volna sehogy nemet mondani, mert zenéleg is nagyon közel állt hozzám a dolog emberileg is, és így kezdtem el a törzzenekarral dolgozni, először csak tanácsadóként, aztán menedzserként, vagy amikor egy szintén Békéscsabai barátom, a Dorian Balázs megkeresett azzal, hogy ő színpadra szeretné állítani a Dájkatafalkot, akkor mondtam, hogy én ennek nagyon szívesen része leszek, és az első lépésektől kezdve ezt együtt csináltuk meg. Vele például nagyon jól tudunk osztozni a feladatokon, hogy ő sokkal jobban ért zenészként ahhoz, hogy megértse az egyes tagok igényeit és kreatív részeit, vagy hangszeres technikai problémáit, de közben ő egyébként civilben IT vonalon dolgozik, és csoportokkal dolgozik, és ott megérti, és profin kezeli a csoportdinamikát is. Így például a Dájkatafalknál nem olyan szerepeim vannak, mint a VHK-nál, hanem ott a Dájkatafalknál én inkább el tudok menni a kommunikáció, pénzügy, koncertszervezés, nemzetközi építkezés irányába, míg Balázs pedig a belső egyensúlyt.
A csoportot kezeli.
Igen, és ez nagyon-nagyon hálás dolog, hogy ezt fel tudjuk osztani egymás között. Néha persze van is bennem hiányérzet, hogy az a család feeling, amit a VHK-ban kapok, nekem egy kicsit kevésbé érkezik ott meg, de egyébként ott van, csak nem veszem észre, mert én szeparálom magam, mert más a munkaterületem, vagy nem vagyok ott a próbákon, Balázs meg ott van a próbákon.
És a zenekarok ilyenkor nem féltékenyek egymásra, hogy ugernek, hogy nekik is dolgozik, akkor ránk, mint családról van szó, akkor ránk kevesebb ideje marad, vagy szóval ez a dinamika, ez létezik?
Szerintem direktben ezt nagyon kevés zenekar tudja kimondani, de nonverbális kommunikációban
megmondják.
Néha azért szembe tud jönni, de én azt gondolom, hogy mikor nagyobb nyomás is került rám menedzsment szinten, így, hogy több zenekarral foglalkozok, ez már érzem, hogy az összes zenekarnak kapukat nyit ki. Tehát, hogy próbálom ezeket, ha egyik zenekar kinyit egy kaput, azt a többinek is egy kicsit használni. Nekem meg menedzserként fejlődnek a munkamódszerém, meg lett egy szuper asszisztensem, és így, ha vannak is döccenők, de érezni fogják azt, hogy ez egy jól működő dologgá tud fejlődni, és...
De kicsit át kell tenni a családiasból a professzionális felé, nem? Ez az elmozdulás.
Igen, például egy kommunikációs határokat szabni, hogy úgy, tényleg úgy tudunk jól működni zenekarként is, hogyha sokat használunk írásos kommunikációs csatornákat, és nem csak felhívjuk egymással, vagy ötletet, ki kell venni ebből, vagy hátrébb kell tolni az impulzivitást, és jobban ott is rendszer szinten működni, mert nekem mondjuk menedzserként jobb, ha egy dologgal fókuszáltan tudok dolgozni, és ahogy más menedzsereknek is, meg más zenészeknek is, mindenkinek van az életében még jó pár projekt, nem csak az, hogy zenekarokat menedzsel.
Te menedzsernek tartod magad? Ugye most az előbb beszéltük, koncertszervező, abban a szellemi értelemben.
Nagyon élvezem a menedzsmenttel járó munkát.
Mit élvezel benne?
Az emberi részét, hogy jó emberekkel dolgozhatunk együtt, és mint menedzser az a szerepem, hogy az ő kreatív víziójukat segítsek eljutatni az emberekhez. Ez egy menedzser szerep, vagy gyakorlatilag egy művésznek az esetleges önbizalommal kapcsolatos billegéseit meg tudjam erősíteni olyan eredményekkel, amik számára fontosak, hogy mennyien vannak egy koncerten, vagy mit ír róluk a sajtó, ami művészként egy fontos szempont, és ebben a menedzsment meg egy kapocs, hogy ezekről is legyen visszajelzés, meg ezek a területek jobban működjenek.
Tehát attól, hogy ha te jól végzed a munkád, akkor a művész is jobban végzi a munkáját? Jobb művész lesz?
Több fókusza marad arra. Mert nyilván ugye ma sokat beszélgettünk az undergroundról, és az underground zenekarnak az alapműködése az, hogy, hogy a legtöbb zenekar önmenedzselő. De van, akinek, van ahol vannak olyan, olyan kvalitások, amik ezt hatékonyan és jól teszik, van, ahol meg egyszerűen baromi jó zenész mindenki, de nem, nem jön belőlük ez a szervező szellem, és ez okoz nekik egy ilyen hátrányt más zenekarokkal szemben, miközben ugyanolyan jó zenét csinálnak, vagy lehet, hogy még jobbat, és egy ponton szükségessé válhat a menedzsment, de nem azért, hogy a zenekar hátradőjön, hanem az, hogy a közös munkát egy kicsit katalizáljuk és rendszerezzük.
Varga Balázs, én azt kívánom, hogy tart fenn ezt a sokszínűséget, és a későbbi működésed ezt szolgálja. Köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Varga Balázs koncertszervező volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az emberi energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.